Kedves gyülekezet, a mai délelőtt a zsidókhoz írt levélből olvasom az útmutatónkban egyik mára kijelölt igét, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből a 12. és a 13. verset, tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 12. és a 13. versét fönnállva hallgassuk meg. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, beléptünk a bőti időszakban, és a bőti időszak az a része a hívő ember életében, hogy egy kicsit önmagában nézzen, és önmagában elszámoljon azzal, hogy milyen is az én hitem. Hogy hogyan is állok én az Úr Jézussal való közösségemben, és hogyan is élem meg én a hétköznapjaimban a hívő életemet. Mert ez egy nagyon komoly kérdés. A bőti időszak mindig egy kicsit önmagunkba való nézés, önmagunkra való figyelés, hogy megvizsgáljuk a mi életünket, a mi hívő életünket. És ilyenkor mindenképpen föl kell tenni az embernek azt a kérdést, amit lehet, hogy talán egy kicsit furcsának tűnik, hogy itt ezzel előjövök, azt a kérdést, hogy tulajdonképpen ki is a keresztény ember, és mit is jelent igazán azt, hogy az ember kereszténynek mondhatja magát. Mert erről annyit beszélünk. Mindenütt szó van arról, kereszténység, így, úgy keresztény kultúra, amiben élünk, de tulajdonképpen mit jelent az, hogy én keresztény vagyok? Mert olyan sok ember mondja magáról azt, hogy én keresztény ember vagyok. De mit is jelent az, hogy valaki keresztény ember? Ki is tulajdonképpen a keresztény? És mit is jelent az ő életében, ha van egyáltalán ennek valami hatása az ő életére. És én azt gondolom, hogy mi mindannyian el tudjuk mondani, ha választ kell erre adni, hogy ki is az, akit mi kereszténynek tartunk. Sok helyen olvasunk a Szentírásban, az Új Szövetségben erről, többek között János is beszél az ő evangéliumában, amikor azt mondja, hogy aki hisz a fiúban. A keresztény ember az, aki hisz a megváltásban, hisz Jézus Krisztusban, az az ember a keresztény. De valóban azáltal, hogy hiszek abban, hogy Jézus Krisztus meghalt, Jézus Krisztus feltámadt, elhiszem azt, hogy élt valamikor ebben a világban valaki, akiről azt mondják, hogy meghalt a mi bűneinkért. Tehát, hogy sokféleképpen lehet ebben hinni. És tulajdonképpen azt is elmondhatjuk ma már, hogy nem is hit kérdése az, hogy valamikor Jézus Krisztus élt. Mert ma már a tudósok is bizonyítják ezt, sok-sok irat szól arról, Biblián kívüli irat, hogy valamikor abban az időben, amikor Jézus élt, akkor valóban volt valaki, aki hasonlóképpen cselekedett, és ezt nyilvánvalóan összerakják a tudósok, és azt mondják, hogy ma már nem az a kérdés, hogy elhisszük-e, hogy élte Jézus. És ma már nem is az sem kérdés, hogy tulajdonképpen megfeszítették őt. Az más kérdés, hogy valaki hiszi ezt, hogy feltámadt vagy nem. De másról szól az, hogy én hiszek. Mit jelent az, hogy én hiszek a fiúban? Az Úr Jézus egyszer elmondott egy példázatot az őt hallgatóknak, ez a Máté evangéliumában található a 21. fejezetben, amikor azt mondja, hogy volt egyszer egy apának két fia. És ez az apa a két fiának azt mondta, hogy menjetek el az én szőlőmbe, és menjetek és dolgozzatok, és csináljátok azt, amit én mondok néktek. És az egyik fiú azt mondta neki, hogy apám, én elmegyek. A másik pedig azt mondja, hogy nem, én nem megyek el. Én nem akarok most földeden vagy a te szőlődben munkálkodni. És a történet így folytatódik, vagy a példázat úgy folytatódik, hogy az a fiú, aki azt mondta, hogy apám, én elmegyek, végül nem ment el. És az a fiú, aki azt mondta, hogy én nem megyek el, mert valahogy most nincsen kedvem én ahhoz, meg egyébként is miért is dolgoznék, mikor mást így tehetnék, azért végül csak magába szállt, és azt mondja az Úr Jézus, hogy végül ő elment. Ki is volt az, aki engedelmes volt az apának? Van egy nagyon súlyos ítélet a Jakab apostolnak a levelében, ami engem nagyon meg szokott rázni, amikor olvasom, meg amikor eszembe jut, mert nem is kell olvasnom, mert kívülről tudom ezt az igét, ami időnként eszembe jut, amikor azt mondja az apostol, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Tudnék jót cselekedni, de nem teszem. És azért szokott megrázni engem ez a gondolat, mert azt kell mondanom, hogy annyiszor tudnánk valami jót tenni, valami hasznosat, valami olyan dolgot, amivel talán a másik embert egy kicsit felvidítanánk, vagy egy kicsit megbátorítanánk, és mégsem tesszük. Pedig nem nagy dolgokról beszél az Isten igéje, akkor, amikor a jó cselekedetre gondol. És nem is olyan dolgokra, amiket mi sokszor úgy gondoljuk, hogy azt meg kéne tenni. Mi mindig nagy dolgokra gondolunk, és akkor mindig magunkat szoktuk ezen a területen védeni, hogy hát jó, de mi az, amit én meg tudok tenni? Az Úr Jézus soha nem nagy dolgokra gondol, hanem nagyon egyszerű dolgokra. Amikor az utolsó ítéletről való példázatát mondta, akkor is arról beszélt, hogy amikor éhes voltam, ennem adtatok. Ilyen egyszerű. Amikor szomjas voltam, akkor adtatok innom. Amikor beteg voltam, meglátogattatok. Amikor fogoly voltam, eljöttetek hozzám. Tehát csak ilyen kicsi, apró dolgokról beszél, mert azt mondja, hogy ha egyel megtettétek a legkisebbekkel, azt velem tettétek meg. És mégis ezek az apró dolgok milyen nagyjá tudnak válni, akkor, amikor nem akarjuk megtenni, vagy nem tesszük meg. És azt mondja az Úr Jézus, hogy bűne az annak, aki nem teszi meg. És visszatérve az előbbi kis példázathoz, amit az Úr Jézus mondott, amikor arról beszélt, hogy a két fiú, akit elküldött az ő szőlőjébe munkálkodni, akkor arra kellett gondolnom, hogy milyen könnyű kimondani azt, amit kimond az egyik fiú, hogy elmegyek. Becsapni önmagamat, és becsapni mást is. És milyen könnyű kimondani azt, hogy nem megyek. Ezt is könnyű. Nem. Bár én bennem mindig ott van az a kérdés, hogy lehet az, hogy az emberek olyan könnyen mondanak nemet egy másik ember legkisebb kérésére. Olyan nehéz nemet mondani, vagy csak nekem nehéz valamikinek azt mondani, hogy nem. És nem azt keresni, hogy hogyan is próbálnék annak az embernek, aki hozzám jön valami apró dologért, hogy hogyan lehetne azt megoldani. Olyan szomorúan látom ebben a világban azt, hogy az emberek könnyebben kimondják azt, hogy nem. Nem teszem meg. Mert miért is tenném meg? Mert nekem ez most nem kedves, vagy éppen nem akarom ezt megtenni. Vagy nem is gondolok arra, hogy egyáltalán megtehetem. De nem mindegy az, hogy mit mondunk ki, és mit cselekszünk. Mert a történet továbbiakban, vagy a példázat arról szól, hogy az a fiatalember, vagy az a gyermeke az apának, aki azt mondta, hogy elmegyek, végül nem ment el, és aki pedig azt mondta, hogy ő nem megy el, végül elment. Hát ki az, aki végül az apa, vagy az atya akaratát cselekedte? Hát az, aki elment. Lehet, hogy először nem akarta. Lehet, hogy először nem úgy gondolta, de a végén talán magába szállt, és elment. És a másik pedig lehet, hogy először úgy gondolta, elment, de aztán meggondolta magát. Na kinek az életében láthatjuk a hitet? Hát annak, aki megcselekedte. Ez az a hit, amiről beszél János evangéliuma is, amikor azt mondja, hogy aki hisz a fiúban. Aki hisz a fiúban. Az hisz a fiúban, aki figyel rá, aki megteszi. Aki akkor is elmegy, amikor nem olyan könnyű, vagy amikor éppen nincs kedve, vagy valami más az, ami esetleg gátolná őt, vagy akár még a nem törődömség is, mert minek menjek én el. Reggel az imaórán említettem a Derék asszonynak a dicséretét az Ószövetségből, ugye a példabeszédek könyvének az utolsó fejezete írja le a Derék asszonynak a dicséretét, és ott is elmondtam azt, hogy hát számomra mindig olyan megrázó a Derék asszony dicséretéről szóló néhány verset, vagy ezt az egy fejezetet olvasni, mert mindig úgy érzi az ember, hogy az, amit az az asszony megtesz, az ember feletti dolgot mutat. Aki mindenkire figyel, aki a gyerekeire, aki a háztartásra, aki éjjel is föl kell azért, hogy segítségül legyen a másik embernek. Tehát majdnem azt mondhatjuk, hogy egy nagyon nehéz munkát ellátó asszonyról beszél az a rész. De ami engem ebben a dologban úgy elgondolkoztatott most, hogy vajon ennyi energiája volt ennek az asszonynak? Hogy vajon soha nem történt az, hogy elfáradt? Hogy lehetséges ilyen életet élni, hogy egyszer az ember azt nem mondaná, mint egykor ugye Mária és Márta történetében, amikor Márta kifakadt, és azt mondja az Úr Jézusnak, Uram, hát szólj már az én testvéremnek, mert hát ő csak ül és hallgat. De én meg nem győzöm a vendégeket ellátni, hogy pirítsd már meg őt. Hát hogy lehetséges az, hogy ezt kibírjuk? És igen, vajon honnan volt ereje ennek az asszonynak? Én nem gondolom azt, hogy ez az asszony időnként nem fáradt volna el, és azt sem hiszem, hogy mindig olyan örömmel ébredt fel éjszaka. Amikor a gyermekhez kell felkelni, amikor éjszaka kell takarítani, igen, emlékszünk olyan eseményekre, akinek gyermeke volt, hogy amikor éjszaka nem csak, hogy föl kellett kelni, de takarítani kellett, mert valami olyasmi érte el a gyerekeket, amely hányás és hasmenéssel járt. Hát kinek volt kedve? Amikor éjszaka arra ébredtem, hogy valaki nyöszörög, és kimegyek, és látom, hogy mi is van a házban, és hát bevallom őszintén legszívesebben, azzal az erővel, ahogy kijöttem a szobából, azzal az erővel fordultam volna vissza, magamra raktam volna, vagy magamra húztam volna a takarómat, és elaludtam volna. De nem ezt tettem, hanem tettem azt, amit tennem kellett. Nem örömmel, hanem azért, mert kellett tenni. Persze könnyebb megfogni a könnyebb végét a feladatoknak. És nem azt tenni, amit kell, hanem ami éppen nekem úgy gondolom, hogy kedvesebb. Amikor az Úr elküldi Jónás prófétát, hogy menjen el Ninivébe, ebbe a bűnös városba, akkor azt mondja a Szentírás, hogy Jónás engedetlen volt Istennek, és nem Ninivébe, hanem elindult Tarziszba. Egészen más irányba. De gondoljunk csak abba bele, hogy ezzel ő mit is tett tulajdonképpen. Az előbb felolvasott ige szakaszban, amikor ez a törvénytudó jött Jézushoz, hogy megkérdezze, hogy mi kell ahhoz, hogy nekünk örök életünk legyen, és Jézus mondja, hogy tudod, hogy mi az, ami meg van írva. Igen, tudom, szeresd a te uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és hasonlatos a másik parancsolat is ehhez, hogy szeresd a te fele barátodat, mint magadat. Na tedd ezt! Nézzük csak meg Jónást. Jónás mind a két parancsolatot lerázta magáról. Mind a két parancsolatot lerázta magáról. Egyrészt az, hogy engedetlen lett Istennek, és a másik dolog pedig az, hogy hol van, hogy szeresd a te fele barátodat. Nem volt ebben szeretet. Lerázta magáról a másik ember iránt való felelősségét is, kötelességét. Aki szereti az Istent, az szeresse az ő fele barátját is. Az Úr Jézus pedig szeretné az önzés útjáról, a szeretet útjára vezérelni az ő tanítványait. És ezért mondja azt, hogy legyetek ti is irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Vagyis, hogy tegyétek meg azt, amit a ti mennyei atyátok is megtenne. Az irgalmas samaritánus története, ami az előbb előttünk áll, az úgy kezdődik, hogy jön hozzá egy törvénytudó, és azt kérdezi, hogy mit cselekedjek, hogy örök életem legyen. De valamit elárul ez a történet arról is, hogy miért teszi föl ezt a kérdést ez a törvénytudó. Azt mondja az ige, hogy kísérteni akarja őt. Vagyis tulajdonképpen nem őszinte ez a kérdés. És nem az a kérdés foglalkoztatja őt, hogy mi kell ahhoz, hogy örök élete legyen, és mondhatjuk, hogy álságos is. Mert tudja, hogy mit kell tenni. Sőt, nem csak, hogy tudja, hogy mit kell tenni, hanem mivel törvénytudó volt, még tanította is, hogy mi kell ehhez. De akkor mi a baj? A baj az, hogy nem akarja megtenni. Hogy nem akarja megtenni. És testvérek, ez egy nagy kérdés számomra, az én kereszténységemmel, a mi kereszténységünkkel kapcsolatban, hogy annyi mindent tudunk. Annyi mindenre eljutottunk, és ha megkérdeznék tőlünk, akkor azt mondanám, hogy ó, hát gyerekkoromtól fogva tudom az írásokat. Annyit hallottam már róla igehirdetést, és én nagyon jól tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy örök életem legyen, és tudom azt, hogy mit vár el tőlem az Úr. A baj nem azzal van, hogy nem tudjuk, a baj azzal van, hogy nem akarjuk megcselekedni. Hogy nem törődünk azzal, amit az Úr mond nekem. És nézzük csak meg a kérdését ennek a törvénytudónak, amikor az Úr azt mondja, hogy tedd ezt a te fele barátoddal, akkor rögtön fölteszi a kérdést, na jó, de ki az én fele barátom? Ki is az, akivel én tegyem meg? És ez is egy álságos, hogy ki az. Nem az a baj, hogy nem tudom, hanem hogy nem akarom. Nem akarom megtenni, mert ez lemondással jár. Nem akarom megtenni, mert akkor meg kell osztani mással valamit. Nem akarunk lemondani semminkről, amink van. Mert mindent magunknak szeretnénk. Az, ami az enyém. Amikor a gazdag ifjú történetében mondja ezt az Úr Jézus, nagyon hasonló a gazdag ifjú története ehhez, és nyilván van is kettő között összefüggés, amikor az Úr azt mondja neki, hogy add el a te vagyonodat, és gyere, kövess engem. Persze be kell vallani, hogy a keresztény embert is egy kicsit megrázza ez a kérdés, amikor azt mondja az Úr, hogy add el vagyonodat. Nem tudom. Nem tudom, hogy ki lenne az, aki ma itt van, és keresztényként éli az életét, hogy mit tenne akkor, hogyha azt mondaná neki az Úr, hogy barátom, add el minden vagyonodat. Add el azt a kis házat, add el azt a kis kertet, vagy amit van, és gyere, teljes szívvel kövessél engem. Nem tudom, hogy mit szólnánk ehhez. Nem tudom, hogy mit mondanánk akkor, hogy el kéne adni azt a kis házat, és akkor mi lesz utána? Vagy annyiféle kérdés fölmerül bennem, de hát az az enyém, azért én megdolgoztam. Persze tudom azt, hogy az Úr nem mindenkitől kéri ezt, és nem is erre kell gondolni. De azért mégiscsak elképzel, vagy elgondolkoztató az, hogy amikor az Úr azt mondja, hogy add el minden vagyonodat, akkor arról is akar beszélni, hogy nem érted meg, hogy amit van, az mind ajándék. Hogy enyém az egész föld teljessége. És ne gondold azt, hogy ez a tied. Ezt mind azért kaptad, hogy ezzel sáfárkodjál. Az egész életedet arról kaptad, hogy ezzel sáfárkodjál. Mindened, ami van, az egy nagy kegyelem. És az egyik pillanatról a másikra minden eltűnhetne. Mi pedig úgy ragaszkodunk hozzá, és úgy gondoljuk, hogy ez az, amit magunkhoz ölelhetünk, és ezt nem eresztjük el. Jób története nagyon világosan beszél arról, hogy az a Jób, aki mindenkitől mondhatjuk, hogy Isten félőbb volt. Azt mondja az Úr a kísértőnek, a sátánnak, hogy láttad-e az én szolgámat, Jóbot? Hát nincsen tőle Isten félét tökéletesen. Jób majdnem, hogy biztonságban érezhette magát, mert szerette az Urat. És az Úr megengedte a kísértőnek, hogy egy nap leforgása alatt mindenét elveszítse. Hát ragaszkodhatunk mi ehhez. És azt gondoljuk, hogy azért, mert mi szeretjük az Urat, ezért ez mind jár nekünk. De értsük meg, hogy minden, amink van, az Istené. És mindent azért kaptunk, hogy ezzel sáfárkodjunk. És mi pedig nem vagyunk készek, nem hogy mindent visszaadjunk neki, hanem valamiről lemondjuk, amiről azt gondoljuk, hogy az a miénk. És ez a törvénytudónak is, ez volt a baja, hogy nem vállalta, hogy valamitéről is lemondjon, hogy odaadjuk azt a keveset, amit tőlünk vár az Úr. Pedig higgyük el, ha valamit odaadunk, ne gondoljuk, hogy kevesebbet kapunk vissza. Jób története is arról beszél, hogy Isten visszaadta Jóbnak. Sőt, a tanítványok, akik kérdezték, hogy Urunk, de hát mi mindenünket elhagytuk, hát mi lesz akkor nekünk? És azt mondta nekik, hogy aki elhagyta a házát, elhagyta a családját, elhagyta mindenét, az ne gondolja azt, hogy nem kapna helyette fitestvéreket, nőtestvéreket, házakat, és örök életet az én országomban. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy Isten nem tudna nekünk helyette adni. Csak nem tudjuk lemondani erről. Nem tudunk lemondani erről. Mert ezek kötnek bennünket. És amikor Jézus elmondja a papnak, a lévitának és a samaritánusnak a történetét, akkor épp ezért ezzel szeretne reán pirítani, hogy nem veszik észre azt az embert, akinek szüksége lenne a segítségre. És mind a két ember, mind a pap és a lévita, aki tudná, hogy mit kell cselekednie, mind a kettő elmegy mellette. És nem figyel rá. És egyedül csak a samaritánusnak esik meg a színe, vagy a szíve a szerencsétlen, kirabolt emberen is könyörülj rajta. Mondhatjuk azt, hogy egy ember, aki nem volt, bocsánat, azért, mert tulajdonképpen ez így nem lehet igaz, hisz ószövetségben élünk, ez az ember nem volt egyedül keresztény. Mondom, hogy benne van egy kis csavar a történetben, mert nyilván nem keresztényekről beszélünk, de azért mondom így, hogy értsük és érezzük. Ez az egy ember nem volt csak istenfélő keresztény ember, akiről elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen nem is kérhetnénk számon rajta azt, hogy ő elmegy a másik ember mellett, mert nem tudja, nem ismerheti azt, amit a keresztény ember vagy a istenfélő ember tud, hogy mi is a két legfőbb parancsolat. Szeresd az Uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és hasonlatos a másik ehhez, hogy szeresd a te fele barátodat. És mégis azt látjuk, hogy ez az ember tette meg azt, amit a másik kettőnek meg kellett volna tenni. Az Úr Jézus mondja a Máté evangéliumában, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mi pedig áldozatot hozunk. Áldozni akarunk. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos dolgokat megteszek, és ezzel én jót teszek az Úrnak. Jót teszek azzal, és szívességet azzal, hogy eljövök az Isten tiszteletre. Szívességet teszek azzal az Úrnak, hogy ezt meg ezt cselekszem, vagy így meg így próbálok élni. És ez az, amiben hiszek, hogy majd ezért az Úr ezt beszámítja nekem. Vagy amikor azt mondja az ige, hogy az igazi bőjt, az igazi Isten tisztelet az nem evés és ivás, vagy nem evés és nem ivás, hogy ezt meg ezt nem teszek, hanem áldozat. Oda szállom az életemet az Isten kezébe. Ezt jelenti az, hogy én a Úr szolgálatában állok. Kedves testvérek, ez a világ ma tele van konfliktusokkal, emberi gyarlóságokkal. És mindig megpróbálunk ezen valamit segíteni. De mégis azt látjuk, hogy minden olyan hiába valónak tűnik. Azt gondoljuk, hogy jobbá tesszük ezt a világot. De nem tudjuk, mert valami hiányzik belőlünk. Valami hiányzik belőlünk. És hadd térjek most oda arra a gondolatra, amit ma felolvastam. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben a mai ige, hogy annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. Mi a mi problémánk? Az a mi magunk problémája, hogy mi sem vagyunk erősek. Hogy nekünk is olyan erőtelen a hitünk, hogy tulajdonképpen nekünk kellene másokat erősíteni, de mi is csak erőtlenül bolyongunk ebben a világban. Hát először is egyenesítsétek fel a ti térdeiteket, erősítsétek fel. Nézzetek oda arra a megváltóra, aki aki benneteket elhívott, hogy nagyobb legyen a benne való reménységünk, hogy komolyabban tudjuk venni azt a szeretett közösséget, amire bennünket Isten elhívott. Reggel az imaórán arról beszéltem a János evangéliumának a 14. fejezete alapján az Úr Jézusnak a búcsú beszédében, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ő egy szeretett közösségre hívott el bennünket, hogy ő az Atyában van, mi ő benne vagyunk, és az Atya bennünk van. Tehát egy olyan szeretett közösségre hívott el bennünket Isten, ahol az ő lelke vezérel bennünket. És ő ad erőt nekünk, és ő ad bátorítást, és ő erősít meg bennünket, de mi erőtlenek vagyunk, és hogyha erőtlen a mi életünk, akkor erőtlenné válik a mi szolgálatunk is. És azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy először az lenne a feladatunk, hogy mi megerősödjünk, hogy egyenesen tudjunk járni az Isten akarata szerint. Hogy engedelmeskedünk neki. És hogyha ez ide eljutottunk, ha megerősödünk a Krisztusban való hittel, na akkor lehetséges az, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Enélkül próbálkozhatunk. Enélkül bármit tehetünk. Ehhez viszont szükség van arra a megújulásra, amire az Úr felhívja a figyelmünket. Igen, menjetek el, és eképpen cselekedjetek. Ki az én fele barátom? Miből áll az én kereszténységem? Miből áll az én hitem? Ezt kell nekem föltennem, ezt a kérdést. Nekem is, újra és újra, és a testvéreknek is. Mit jelent az, hogy én hiszek? Vajon olyan mély lelki kapcsolatban vagyok az Úrral, ami nekem erőt ad ahhoz, hogy magam is erősen álljak? Mert ha igen, akkor olyan leszek, mint a samaritánus. Akkor másokat is meg tudok erősíteni. De ha én magam is gyenge, erőtelen vagyok, amikor csak a külső dolgokra figyelek, amikor csak abban bízok, hogy mi van, és mi az, ami biztonságot ad, akkor erőtlenné válok. Az Úr pedig megerősíteni akar engem, és rajtam keresztül megerősíteni másokat is. Ez az igazi bőjt. Ez az, amire Isten elhívott bennünket, és nem lehetetlen. Olyan jó látni azokat az embereket a Szentírásban, akik képesek voltak mindenről lemondani, és akiknek a példája sok embernek az életét megváltoztatta. Gondoljunk csak Barnabásra, aki mindent odaadott, és Isten megáldotta az ő életét. Délelőtt és egy reggel is említettem azt a gondolatot, amit az Úr Jézus mondott, és ami nagyon fontos nekünk keresztény embereknek, ha a szívünkbe véssük. Ha a földbe esett gabonamag nem hal meg, csak egy maga marad. De ha meghal, akkor sok gyümölcsöt terem. Hát ez jelenti az igazi bőjt. Meghalni az Úrral együtt, feltámadni az Úrral együtt egy új életre, és az Úrral járva, az ő akaratát cselekedve, az ő vele való közösségben megerősödve, sok gyümölcsöt teremni. Ez az igazi bőjt. Mert ennek a bőjtnek látszik a gyümölcse. Ahogy látszott a samaritánus életének is a gyümölcse, és ahogy nem látszott a papnak és a lévitának, lévita életének a gyümölcse. Testvérek, Milyen az én életemnek a gyümölcse? Olyan, mint a papi és a lévitájé, vagy olyan, mint a samaritánusé? Hát én azt kívánom, hogy Isten munkálja ki bennünk azt a szeretetet, azt az odaszánást, amit kimunkált ebben a lévitában. És befejezésképpen, hogy olvassam fel újra az igét, annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. A lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Hát éljük át ennek a gyógyulásnak az örömét és az áldását, és áldja meg Isten a mi életünket így. Ámen.